A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Virovácz Péter az ING Bank vezető elemzőjével. Mielőtt a vitatott kérdésekre térnénk át, azért egy adatsorra, pontosabban két adatsorra azért visszatérnék. Az egyik a legnagyobb áremelkedést produkáló termékek 2019-ben, és itt ugye már utaltunk az előbb, hogy az élelmiszerek, de azért itt például a sertéshús magasan élen áll, közel 24%-os áremelkedéssel, és a friss hazai és déli gyümölcs ugyancsak 18%-on áll, és ugye a dohány árukat említette, az pedig 12%-nál is gyorsabban emelkedtek, és ugye itt van ez a lakbér a 10,5%-kal, amiről beszéltünk. És ennek a legnagyobb áremelkedést produkáló termékeknek a sorában, ami több mint 10 termék, például az egyik utolsó a liszt, ami még mindig 8,7%. De nyilván önnek van egy olyan rangsora, ami viszont a legkisebb áremelkedést, vagy áresést produkáló cikkek, és akkor szembe lehet állítani ezzel.
Igen, hát gyakorlatilag vannak olyan tételek, nem is kevés egyébként, nem is gondolnánk, ahol áresést lehet mérni. Az egyik, sőt a legnagyobb ilyen áresést mutató tétel a tankönyv volt, és akkor innentől kezdve megint el lehet vitatkozni ezen, hogy ez megint kinek fontos, és hányszor vásároljuk ezt, hogy itt megint csak az, hogy nem érzékeljük. Egy évben egyszer megvesszük a tankönyvet, és innentől kezdve nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jó, lehet, hogy most olcsóbb lett, mert ugye kedvezményesebb, vagy ingyenes, az ingyenes kör bővült, de alapvetően igen, ezzel egyszer találkozunk, de a tejet, a vajat, a sajtot, azt gyakorlatilag minden héten legalább megvesszük egyszer, és innentől kezdve pedig azt mondhatjuk, hogy hiába látjuk ezt csökkenni, megint csak nem érzékelődik. Szintén egyébként ilyen nagy mínuszos tétel a televízió például, vagy a különböző kép- és adathordozó eszközök, és akkor itt rá lehet térni arra a kérdésre is, hogy igen, ám akkor mi van itt a technológiai fejlődéssel, ezt hogyan szűri ki a statisztikai hivatal, hiszen hogyha belegondolunk, egy mobiltelefon ma már nem csak mobiltelefonként funkcionál. Ébresztőnek használjuk, jegyzetnek használjuk, interneten böngészünk vele, videókat készítünk, fényképezőgép, tehát fényképezőgép videókameraként használjuk, tehát rengeteg felhasználási módja van, amire régen külön-külön eszközöket vásároltunk. És ember meg statisztikus legyen a talpán, aki ki tudja szűrni a technológiai haladást, hiszen az sem lehet, hogy mi folyamatosan ugyanazt az egy eszközt nézzük, mondjuk a 10 évvel ezelőtti mobiltelefon, hiszen nyilván ez se egy reális elképzelés, de azért az sem működik, hogy minden egyes évben a legújabb modellt vesszük figyelembe, mert hogyha ezt tennénk, akkor nagyon jól tudjuk, hogy azért folyamatosan emelkednek itt is az árak, de nyilvánvalóan meg kell húzni itt is a határvonalat, úgyhogy ebből a szempontból ez megint csak egy ilyen kreált mutató, tehát még az infláción belül is ez egy kreált tényező, ahol megpróbálják valahogy ezt a technológiai haladást egy kicsikét figyelembe venni, és ugyanilyen egyébként a személygépjárművek esetében is. Ugye pont most lesz egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, én azt gondolom. Ugye tudjuk, hogy bejöttek már ugye az új különböző szabályozások, Európai Uniós szabályozások, igen komoly büntetést kell fizetnie majd az autógyártóknak, hogyha a különböző széndioxid kvótákat vagy kibocsátási maximumokat nem tudják tartani, és innentől kezdve ugye lesz majd egy áthárítás, és bizony a személygépjárműknek igen jelentősen meg fog ugrani majd az ára, és aztán itt jön a következő kérdés, hogy lehet, hogy drágább lesz 10-20%-kal, de már benne lesz az a fajta extra lista, amiért mi mondjuk az előző modellnél kifizettünk még 1-2-3 millió forintot, és akkor innentől velük nagyon nehezen összehasonlítható az egész.
A mérhetőséggel megint pontosan probléma lesz. De egyébként ugyanez a probléma, ugye akinek, ugye tudjuk, hogy akinek most E10-es benzint kell tankolnia, de 2000 előtti kocsia van, ugye az csak olyan autót tud tankolni, olyan benzint tud tankolni, ami 98-as benzin kell például, ugye?
Tehát nagyon sok esetben vannak ilyen gyakorlati és életszerűséget nem nagyon sugalló problémák, amivel a bizonyos statisztikai hivatalnak meg kell küzdenie. Tehát nagyon-nagyon nehéz dolgok van, én azt gondolom, a statisztikusoknak, amikor megpróbálnak nekünk meg a gazdaságpolitikának valamiféle iránymutatást számolni, De kéntenek megtenni, hiszen valami napján meg dönteni kell, igen, tehát, hogy nehéz ez.
Igen, de van egy másik része is a dolognak, és ugye én azt olvastam, hogy van egy úgynevezett rejtett minőségi rontás, és a példa nagyon-nagyon életszerű. Ugye azt mondja a szerző, hogy régen ugye egy úgynevezett tanyasi, kapirgálós tojás volt a tojás. Most, ha egy ilyen tojást akar ma valaki venni, akkor sokkal drágább tojást tud venni, mint a boltba kapható tojások általában, vagy bio tojást vesz. Márpedig ennek a tojásnak az ára biztos legalább 15-20%-kal többe kerül.
Sőt, 100%-kal gyakorlatilag. 100%. Tehát 40 tehát, forint és 80 forint.
Tehát ha valaki úgyhogy... 1980-ban ugye úgynevezett tanyasi tojással főzött, most ugyanezzel a tojás kategóriával, vagy minőségű tojással akar főzni, akkor lehet, hogy 100%-kal többet fizet.
Igen.
Márpedig ő ugye csak ugyanazt csinálja.
Igen, van egy technológiai haladásunk, és van egy minőségbeli romlásunk, és akkor tényleg most már 16. réteget raktuk hozzá ez a mutatóhoz. Szóval én is azt látom, hogy ebből a szempontból főleg egyébként az ilyen napi jellegű használati cikkek esetében jelent problémát ez a fajta, mint a tojás esetében tapasztaljuk, ez a fajta minőségi romlás, illetve nagyon sok esetben egyébként felvetődött például a kérdés a gázzal kapcsolatban is, hogy az valójában egyébként mennyire ugyanaz a minőség, mint volt 10-15-20 évvel ezelőtt, és tényleg számos ilyen tételt fel lehetne még sorolni, és akkor ott van a másik a technológiai haladásunk, ugye akár kezdő a telefonokkal, akár az autókkal folytatva, tehát nagyon sok ilyen tétel.
Tehát úgy érti, amivel... ugye, hogy amikor korábban egy telefont, azt mondjuk ugye azt a telefont, ami még nem az úgynevezett okostelefon volt, az 10 évig nyugodtan lehetett használni, mert a működőképessége az ugyanolyan volt.
Most viszont 2-3 év után gyakorlatilag elavult.
Elavul, mert lelassul, stb. Tehát kényszer cserébe van az ember, ugye?
Bizony, hát ugye ez a fogyasztói társadalomnak a rákfenéje ebből van. A szempontból, hogy van, aki ezt tervezett tavulásnak hívja, nyilván erre is vannak bizonyítékok, van, aki ezt cáfolja, de az tény is, hogy a gyakorlatban, hogyha tényleg használjuk a mobiltelefont, akkor azt tapasztaljuk, hogy mivel jönnek rá az újabb és újabb szoftverek és mindenféle egyéb ketyerék, ezek nyilván egy után lelassítják annyira a telefont, hogy az ember kénytelen lecseréli, és hogyha ugyanannyiért akarnánk telefont venni, mint vettünk mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, hát akkor bajban lennénk, nyilván nem tudnánk, én azt gondolom, hogy ugyanolyan minőségű, tehát ugyanolyan kategóriájú telefont venni, inkább úgy mondom, mert nyilván a középkategóriás telefonok is már most többet tudnak, mint tudtak 2-3-4-5 évvel ezelőtt, viszont azért az áruk is megváltozott annyira, tehát ebből a szempontból itt is nagyon-nagyon nehéz lavírozni, tehát pont az, aki csak prémium terméket hajlandó vásárolni, nem emlékszem még arra az időre, amikor egy 100 000-es mobiltelefon, hát az valami felháborítónak tűnt, most pedig már 500 000-nál tartunk, 500 000 forintnál, ami a csúcskészülékek. Nyilván ez is nagyon sok mindent kivált, de hogy így azért csak volt egy 5-szörös áremelkedés, és ez nem 2 meg 3 évtized ezelőtt történt, hanem szemünk lett az elmúlt években változott így.
Igen, de azért gyorsan hozzáteszem ehhez a gondolatmenethez azt, hogy azért élelmiszereket, ugye az előbbi példában felhozott tojást, az gyakrabban vásárolunk, mint mobiltelefont. Tehát ugye az élelmiszereknél, amelynek a súlya, mint azt megbeszéltük, durván 30%-os, tehát ott van egy minőségi romlás. Ugye az, hát a megélhetési költségekben persze nem így jelentkezik, de valamilyen módon ugye az infláció és ugye az életminőség az valamilyen módon összefügg, de hát ugye nem tudunk ezzel kapcsolatban jó definíciót felállítani persze. De az egy nagyon fontos dolog, hogy élelmiszer az valóban egy mindennapos cikk, szemben ugye a tartós fogyasztási cikkekkel, mondjuk egy autóhoz, amit azért valószínűleg nem 2 évente vásárolunk.
És akkor még azt nem hoztuk be ide, hogy nyilván az egyes jövedelmi helyzetben levő háztartásoknak nyilván másabb az anyagi keret, és innentől kezdve más arányban költenek akár az élelmiszerre, akár mondjuk bármilyen más tartós fogyasztási cikkre. Tehát nyilván egy mondjuk az alsó tizedben lévő háztartás esetében, akinek igazán van napi betevő megszerzése is problémát jelent, tehát valóban abszolút nem fogja érdekelni, hogy éppen a személygépjárművek ára az papíron csökkent vagy nőtt, vagy akár a televízió ára 10%-kal lejjebb van. Tehát számára valóban ez a fontos, hogy hogyan drágulnak az élelmiszerek, és hogy tényleg valóban milyen minőségi és vagy egyébként rejtett mennyiségi változás van, hiszen ezt is nagyon jól tudjuk, hogy voltak a fél literesek, aztán most már csak a 0,4 literes üdítőkről beszélünk. Nyilván a KS ezt tudja valamennyire szűrni, de
egyébként ennek jó példája a mosóporok, amikor tudom, hogy azért a kis mosóporoknál, vagy a géleknél ugye már 1,5 literes mosóport lehetett venni, aztán később 1,3 liter, most pedig ma hiszem 1,1 literes.
Van, igen, meg 1,25-ös, és az ember
és árban viszont nem olcsóbbak, hanem lehet, hogy ugyanazon az áron mennek a kisebb súlyak, mint ugye a korábbiak. Menjünk egy kicsit tovább, mert engem azért nagyon érdekel, hogy a súlyokat, amiket az infláció tartalmazokat milyen gyakran változtatják, és megmondom, miért kérdezem ezt. Mert ugye mindannyian tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy például sokkal többet kell költenünk orvosi ellátásra, mégpedig azért, mert az állami egészségügy ugye folyamatosan romlik, és az emberek kénytelenek magánegészségügyhöz fordulni, vagy magánegészségügyel gyógyítani magukat, ott pedig az árak ugye hát egész mások, mint az állami egészségügynél. És itt nagyon gyorsan bekövetkezik ugye a változás, és ha két évvel ezelőttihez nézzük mondjuk a 2020-ast, akkor lehet, hogy a 2018-as súly 2020-ban már rég nem igaz.
Hát évente változnak ezek a súlyok, ugye pont abból adódóan, hogy ez a fogyasztás alakulásához van kötve. Minden egyes évben, gyakorlatilag januárban, ugye revideálja a kását, tehát újra megnézi, hogy hogyan alakult a kettő évvel ezelőtti fogyasztás, és ez alapján újra hangolja a súlyokat. És ebből a szempontból, mondjuk, hogy az elmúlt 10-20 év változásait le tudjuk követni, tehát ahogyan változott az egyes termékek vagy szolgáltatások súlya a fogyasztói kosárban, ez egyben azt is jelenti számunkra, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a fogyasztáson belül hogyan változott az egyes termékeknek és szolgáltatásoknak a súlya, és valóban azt látjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatások esetében van egyfajta felfelé mutató trend. Na nem arról van szó, hogy nem tudom, nulláról fölment 30%-ra nyilván, tehát most is, ha jól emlékszem, akkor valahol olyan, hát 3,5-3,7% valahogy így ekközött alakul az egészségügyi szolgáltatások súlya a fogyasztói kosárban.
Igen, de az indexben, amit felolvastam az előbb, hogy a leggyorsabban emelkedő áruk vagy árucsoportok, ott például nem láttam az egészségügyi szolgáltatást. Miközben véleményem szerint itt óriási áremelkedés van, hiszen tudjuk, hogy nem csak az állami egészségügyben van munkaerőhiány, hanem a magánegészségügyben is, és ott is árat kell emelni, ugye, hogy megtarthassák az embereket.
Nyilván itt is kérdés az, hogy mi az, ami mérhető, és hát, mi az, ami nem mérhető. Van. És hát ebben a részben azért benne vannak az állami szolgáltatások egyes részei is. Tehát alapvetően nem minden állami szolgáltatás tekintető teljesen ingyenesnek. Tehát innentől kezdve valamelyik úgynevezett imputálva van, tehát bele van számítva ebbe, és akkor innentől kezdve válik nagyon nehezen megérthetővé, hogy vajon hogyan tudjuk ezt megint csak összehozni a valósággal, de az tény és való, hogy egyébként az nagyon jól látszódik, egy kicsit távolabbra menve, hogy alapvetően a szolgáltatások súlya összességében az elmúlt 10-15 évben azért folyamatosan elkezdett emelkedni. És ez pontosan azt mutatja számunkra, hogy ahogy javul a gazdaság helyzet, ahogy nő a lakosság vagyona, úgy azért szépen lassan változik a szolgáltatások súlya, egyre többet költünk szolgáltatásokra, viszont a trükk az, ahogy említettük már sokszor, két év az a csúszás, ami lényegében az inflációs kosárban benne van. Tehát, hogyha teszem azt, holnap lenne egy nagy technológiai forradalom, és a mobiltelefont leváltaná az X, teljesen mindegy, ez legalább két év, mire megjelenik az inflációs kosárban, mert mindenki mondjuk azt kezdené a vásárolni, és ezzel kiváltanánk valami hagyományos terméket, ennek legalább két év kell, mire átalakul, sőt, pont a mobiltelefonok esetében nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy nagyjából 10 éves késéssel jelent meg az inflációs mutatóban az, hogy elkezdték mérni a mobiltelefonoknak a súlyát, tehát hogy nagyon sokszor felvetődik az a kritika az inflációs mutatóval szemben, hogy nagyon komoly időbeli elcsúszást mutat. Egyrészt ez alapból ez a két éves csúszás benne van, plusz még ugye a technológiai forradalom meg a technológiai hatások miatt nagyon hosszú időbe telik, mire egy-egy új tényező, ami eddig nem szerepelt mondjuk a fogyasztói kosárban, hivatalosan az infláció által mérve, az bekerüljön. Persze ugye nyilván erre folyamatosan megy a gondolkozás, hogyan lehetne ezeket gyorsabban bevonni, de valóban
azért a követés itt nagyon nehéz. Az egyik a jegyzeteim között találtam egy elég fontos adatot. Ugye, ha jól emlékszem, azt pont egy olyan rádióadásban hangzott el, ahol részt vett benne az MNB, és részt vett benne a Hold egyik szakértője, és pont a Holdnak az szakértője azt mondja, hogy miközben ugye az egészségügyi kiadások gyorsan emelkedtek, a KSH szerint a háztartások járóbetegellátására fordított kiadásai 2011-17 között nominálisan csupán 10%-kal emelkedtek. Miközben hát ugye a tapasztalatunk lehet, hogy itt Budapesten ennél sokkal-sokkal erősebb áremelkedésről szólnak.
Igen, nyilván ez
itt is valószínűleg fontos. Budapest más, mint mondjuk egy kisváros.
Lehet. Igen, tehát nagyon sok esetben szoktunk mi is elemző kollégákkal erről beszélgetni, hogy nem értjük az inflációs mutatót, aztán nyilván rá kell előnünk, hogy mi itt Budapesten teljesen más fogyasztói kosárral, teljesen más árváltozással szembesülünk.
És más jövedelemmel,
mint akár is
ugye?
Más jövedelemmel, mint akár aki mondjuk Győröt vagy Szegeden él, vagy aki esetleg egy zsákfaluban valahol vidéken. Tehát ezért is nehéz nekünk innen Budapestről megítélni azt, hogy valójában mi az, ami valid, mi az, ami jónak tekinthető, de szerintem pont az a legfontosabb ebből a beszélgetésből. Én azt gondolom, hogy azt kell ebből hazavinni, hogy az inflációs mutató nem jó vagy rossz. Az inflációs mutató egy mérőszám, amelynek a változása segít a döntéshozatalban, legyen szó akár a háztartásokról, legyen szó akár a vállalatokról, vagy akár a gazdaságpolitikáról, de ez nem egy fekete vagy fehér történet.
A beszélgetésünk vége felé mindenképpen szóba kell hoznom az árfolyamot. Ugye azért azt tudjuk, hogy ha a forint gyengül, akkor legalábbis a tankönyvek szerint, akkor az import áruk ára emelkedik. Márpedig a forint gyengül, és akkor ugye azzal kéne folytatnom, hogy vajon az import áruk ára, és itt azért ebben benne vannak a tartós fogyasztási cikkek is, vajon hogyan emelkednek. Van egyébként egy olyan mutató, ami azt mondja, hogy egy forint leértékelés az milyen áremelkedéssel jár, vagy ez már nincs. Mert korábban, mintha lett volna.
Van, természetesen van. Tehát mindent lehet modellezni, és meg lehet vele támogatni, vagy éppen nyilván lehet cáfolni is. De a legutóbbi számítások azt mutatják egyébként, hogy egy 1%-os forint gyengülés esetén nagyjából azt lehet kimutatni, hogy egy ilyen másfél éves idő, és tényleg másfél éves időhorizontról beszélünk, ilyen 0,1-0,2% ponttal emeli meg az inflációt, tehát ha ma van egy 1%-os áremelkedés, pontosan van egy 1%-os forint gyengülés, akkor az másfél év múlva mondjuk a 3,4-ről 3,6-ra löki fel az inflációt. Nyilván ez egy elég furán hat, de ugye ez az, amit egy modell, ez az, amit a statisztika tud nekünk bemutatni, és aztán gyakorlatilag arcul csap minket a valóság, mert nyilván egy forint mozgás az nem úgy működik, hogy folyamatosan stabil, majd egyszer csak változik 1%-ot, és megint stabil. Folyamatosan változik, mozog, és a vállalatok nem minden nap igazítják gyakorlatilag az árazásukat ahhoz, hogy mi történik az árfolyammal. Leggyakrabban itt évi 1-2 árváltoztatásról beszélhetünk, de azért mint mindig most is vannak kivételek.
A tartós fagyosztási cikkek ebből a szempontból másképp működnek, mint mondjuk egy élelmiszer, egy behozott élelmiszer?
Abszolút. Hogyha belegondolunk, akkor például a személygépjárművek esetében, ugye alapvetően itt lényegében nagy többségében import termékről beszélünk, és euróban számított, vagy jenben számított listaárakkal dolgozunk. Az importőr számára minden euróban van megadó, euróban vásárolja meg azt az autót, behozza. Innentől kezdve, hogyha egyik napra a másikra 10-20 forinttal elmegy az árfolyam, kis túlzással persze, de az másnap már megjelenik a listárban, hiszen a listár euróban van megadva, ez csak át van számolva forintba. A másik tényező viszont például, hogyha megnézzük a tartós fogyasztási cikkeket, ugye televízió. Ha azt mondanánk, hogy az 1000 euró volt, gyengül a forint, nyilván drágábbnak kell lennie. Igen, nem, csak ezek alapvetően forintosított termékekre van a szó, raktáron vannak, régóta velünk vannak, plusz egyébként külföldön, tehát ahonnan ezeket behúzok, ott is csökken az áruk, ami azt jelenti, hogy elméletben ugye eleve már az eurós ár csökkent. Tehát innentől kezdve ez megint egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ami szintén fontos, és még nem is beszéltünk róla, hogy nem mindent mér a KSH, hiszen nagyon sokan például a külföldi weboldalakon vásárolnak, ahol dollárban, kanadai dollárban, mindenféle dologban van megadva, Ott viszont a KS ezeket nem tudja mérni, ott egyénileg találkozunk az árváltozással, és akkor ez megint
csak. Na jó,
csak
de amikor valaki kifizeti ezeket az árakat, akkor feltétlenül forintot fizet.
Természetesen, tehát magyarul ezt nem méri a KSH, ugye? Tehát innentől kezdve megint csak egyénre van szabva az, hogyha én vásárolok ilyen oldalakon, akkor én érzem azt, hogy a forint erősödött vagy gyengült, viszont ez a hivatalos inflációs mutatóban nem mutatkozik meg, és akkor innentől kezdve mondjuk azt, hogy hát ez a hivatalos szám, amit én most itt bemondtam, hogy modell alapján nagyjából úgy tűnik, 0,2 hatása, ez megint csak egy olyan inflációs mutatóra vonatkozik, ami a gyakorlatban igazándiból nem érzékelhető.
Igen, de ha azt mondjuk ugye, hogy az árfolyam gyengülés az inflációt szül, akkor az MNB-nek nem kellene jobban tekintettel lennie arra, hogy a forint stabil legyen, bár ugye az MNB mindig azt mondja, hogy nincs árfolyam célja. De azért az számára is ijesztő, ha hirtelen ugye gyengül az árfolyam, mint tapasztaltuk ugye az elmúlt napban vagy napokban is, amikor nagyon gyengült az árfolyam, akkor lépett egy bizonyos fronton.
Én azt gondolom, hogy ez teljesen a jegybank körébe tartozik, tehát ez egy egyéni döntéskérdés, hogy mi az, amit a jegybank stabilnak tekint, és mi az, amire ő már reagálni szeretne. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy a jegybank megint csak egy másik oldalon közít az inflációt, és ők pont azt mondják, hogy szerintük túl magas a mutatószám, mert máshogy is lehetne mérni, de nyilván ez egy nagyon-nagyon messze vezető kérdés lenne most.
Köszönöm szépen Virovácz Péternek, az ING Bank vezető elemzőjének, hogy itt volt a stúdióban, remélem máskor is fog jönni. Ma Ballai Tamás segített a műsor elkészítésében, búcsúzik a műsorvezető Emőt Pál, hallgassák tovább is rádiónkat.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.